de egy olyan TikTok videót láttam, hogy befotózza a csajnak a szoknyája alá, és utána a következő kép az, hogy a fut ez a, nem tudom, hosszú fülű kutya, és így csattog a füleivel.
Megérkeztünk.
Nem tudom, mi az a kutya izé típus, de nem vagyok jó kutyákból.
Nem szeretett kutyába?
Nem, abszolút humanoidba szeretem, tehát nem szoktam kutyába lemenni, csak hogyha megbukérle kell hajolni, akkor lemegyek. Képzeljétek, most az Apple szerint május közepén megkapom a céges MacBookomat, ami azt írja a MacRumors, hogy don't buy. Tehát, hogy ilyen don't buy pecsét van.
Így szokott lenni a céges dolgoknál.
Hát én hátradőltem, hogy nem veszem, úgyhogy nem én veszem. Szerintem ez azt jelenti egyébként, hogy mivel 2 éves a MacBook, ezért valószínűleg most jön a frissítés,
ja.
És nyilván ilyenkor már ne vegyél, de aztán összebeszéltünk főnökömmel, hogy hát lehet, hogy akkor valami, nem tudom, 5 éves Junkadelt kéne, és átenni a Hackintost, és akkor megvan a hangulat, meg az élmény.
De miért akarsz laptopot? Egy jó asztali PC, egy megfelelő ilyen hordozható, ami a tripibe is kapható, ilyen EcoFlow akkumulátoros tápegység, meg egy IPS paneles monitor, és ez így beleteszed az első zsebeidbe, a nadrágodba.
Amúgy az a vicc, hogy van a cégnél 2 olyan mobil eszköz, amit ők ilyen tablet laptopnak adnak. Ez a Dell-nek valami, azt hiszem Dell, ha jól emlékszem, Dell vagy HP, fogalmam sincs, de olyan, mintha egy iPad Pro lenne felállítva, csak lassú, tehát hogy nem igazán működik jól Windows módba, tehát ilyen laptop módba. Nyilván office dolgokhoz talán még jó lehet, de az a baj, hogy a teljes osztrák és svájci különítményünk ezekkel dolgozik.
Azt hittem azt mondod, hogy gamerek.
Hát nem, csak hogy hát ott mérnökök vannak, tehát engineer szintű munkák is vannak, és hát ahhoz viszont kevés. Egyrészt másrészt meg ezt úgy lehet rendelni, hogy ilyen mobil eszköz, tehát mobilitása van. Na most együhet biz az aksia.
Ja, egyébként a Lenovo-nak voltak ezek az ilyen kifordítható laptopjai, aminek ugye egy óriási touchscreen volt az egész kijelzője, és akkor az alsó részét, tehát a billentyűzetes részét, ezt teljesen mögé tudtad fordítani.
Ez lehet, nem tudom, tehát ezek a gyártók nekem teljesen fiktívek, tehát hogy Lenovo, vagy Dell, vagy nem tudom, valami.
Ez ilyen hordozható munkállomásról. Régen én egyébként nagy Windows Phone felhasználó is fan voltam, hívő, vagy early adopter, nem tudom mi a jó szóra.
Én is, az első okos telefonom egyébként a Windows telefon volt, meg egy Motorola X, valami, nem tudom, V220 vagy X220, kihajthatós.
Omnia 7 volt az első Windows Phone-os telefonom, de később már a Lumia korszak csúcsidőszakában, akkor nagyon sok olyan pletyka keringett, hogy egy olyan telefonon dolgozik a Microsoft, ez a Lumia vonalon, ami képes arra, hogy akár egy nagy képernyőt, tehát egy monitort meghajtson, illetve billentyűzet-egér kombinációjával magát a telefont használod a teljes értékű ugye irodai munkavégzése, csak hát ugye a Microsoftnál az irodai munkavégzés az a saját productivity setupját érti, ugye az Excel, Word, PPT, stb. Azokra egyébként még lehet, hogy működött is, nem tudom, de valószínűleg ebből semmi nem lett, hiszen a Lumia vonalat lehúzták a WC-n. Most már Windows Phone talán csak
nincsen.
Nincs már.
A Nokia-nak volt még egy darabig, mert ő vette meg a licenszt, de aztán ők is áttáltak, úgy tudom, valami Android alapú megoldásra, vagy saját fejlesztésűre, ezt már abszolút nem követtem semmilyen szinten.
Valami Android van egyébként, de nekem, tehát amit mondasz, az Omnia, az ugye touch-os volt, hogy jól emlékszem.
Igen.
De nekem még nyomogombos, tehát a start menüben mászkált el a...
De az Symbian volt, nem?
Nem, az Windows CE, azt hiszem. Tehát, hogy úgy képzeljétek el, mintha lett volna az a flip telefon, ez a kihajthatós, azzal a kijelző mérettel, ami manapság szerintem az órának nagyobb a kijelzés, és ott mászkált el a Windows menübe izével, tehát nyomogombbal.
A Windowsnak voltak ilyen stylusos kicsi eszközei
volt
is.
Volt persze, hát azért PEL meg ezeknek az utóhatása.
Ja. Nekem ezek kimaradtak.
De nem is baj.
A Lumiát viszont én a mai napig így nagyon-nagyon-nagyon szerettem, meg jól gondolok rá vissza. Az egy nagyon működőképes telefon volt. Én a csempés dizájnt egyébként imádtam nagy képernyőn. A Lumiának szerintem elég nagy képernyője volt. Akkor még ugye az iPhone-ok a minél kisebb irányba mentek, a Lumia meg a minél nagyobb, ugye tepsi. És akkoriban borzasztó jó. kamera megoldásai voltak. Én ott szerettem bele egyébként a fényképezésbe, és annyira tetszett a Lumián fényképezni, hogy szerettem volna tovább lépni, akkor vettem még az első Nikon DSLR-emet, D3002.
Megvan, 100. MPX200 volt, így nézett ki.
Jézus,
teljes degeneráció az egész.
Jézus Mária.
Így full hülyeség.
Abba az időszakban talán Zeiss lencséket tettek a mobilokba is, és
ez volt ráírva.
Ezzel menőztek, hogy kinek...
Meg a user interface-ben az egyetlen olyan telefon vagy operációs rendszer volt, ami jól ki tudta használni azt, hogy landscape módban, tehát hogy a telefont ugye landscape módba tartva, a hüvelykújjaddal ugye a képernyő jobb szélén ilyen félkört leírva tudtál zoomolni, fényerőt állítani, fókuszálni, stb. És ezt azóta se tudták az alkalmazások szerintem jól megoldani, és most elég borzasztó, de például a Capture One-nak ugye hamarosan jön az iPad verziója bétába, de YouTube-on már többen kipróbálták, és próbálják tableten is ugyanezt a megoldást alkalmazni, mint hogyha az ember a manapság a nagy tabletét állandóan két kézben hordva használná, és ezért az egész user interface arra épül, hogy a két hüvelykújjaddal ilyen félköröket leírva tudj játszani. Holott már szerintem simán ott vagyunk, hogy az iPad-eket nagyon sokan, főleg a Pro-kat ugye eleve nem tudom mi ezeknek az állványtartó
állványban
billentyűzettel használja. Tehát szerintem ott vannak a jó öreg csúszkák, tehát a Lightroom-ban is, a Darkroom nevű alkalmazásban is, bal oldalon vagy jobb oldalon, ott a menüd, csúszka jobbra-balra, és akkor módosítgasd. Szerintem ezek már nem működőképes user interfészek.
De szerintem ezt azért csinálják így, hogy az iPad-nek az az elmélet, hogy a fotelben ülve, hátadőlve, és ott meg lehet, hogy a tekerőizé, a tárcsa az jobbá, szerintem nem amúgy.
Szerintem se. Csak ugye a Capture One viszonylag egy pro szoftver, tehát én azért nem hiszem el, hogy egy stúdió fotózásban mostantól úgy fognak fotózni, hogy lehuppannak a couch, a kanapéra.
Hát azért nem is hiszem, hogy az iPad-en fogják megszerkeszteni.
Pedig azért manapság egy iPad Pro-nak a teljesítménye erre simán jó.
Hát oké, csak a kijelző miatt nem biztos, hogy elég.
Ja, mondjuk az is igaz. Na mindegy, ennek ellenére érdekes, én kíváncsian várom, meg főleg azt, hogy majd milyen árazása lesz, tehát hogy az iPad verziót azt egy előfizető vagy egy licensz tulajdonos úgy megkapja, vagy pluszba kell fizetni. Mert most a
havi díjat, és nem is veheted meg.
A Capture One most ugye csinált egy olyan megoldást, hogyha te valamelyik katalógusodat éppen szeretnéd valakivel megosztani, mondjuk nem tudom, fotóztál egy esküvőt, és a világ másik felén van a pár, akkor online meg tudod velük osztani az aktuális állapotát a képeknek. Ilyen, van egy live gomb, megnyomod, kapsz egy linket, elküldöd, és már online látják azt, ami nálad van. Viszont ez egy előfizetéses szolgáltatás. Tehát ezt nem kapod meg, mint alap Capture One felhasználó, hanem ez egy plusz extra díjas.
Mondjuk nincs is szükség egy alap Capture One felhasználónak erre a funkcióra. Ez nyilván ez egy értékesíthető szolgáltatás a fotós szempontjából, szemszögéből, akármiből. Én, hogyha az lennék, akit fotóznak, akkor nem szeretném azt, hogy élőben lássam, hogy retusál a fotós, vagy hogy áll éppen a fotóimmal.
Ezt ne így értsd, igen, hogy ezt most élőben nézed, hanem tényleg meg tudsz velük osztani, nem tudom, 200 képet, ők esetleg beflegelik, hogy melyik az, amelyik nekik tetszik, vagy visszajelzést adnak, hogy melyik legyen fekete-fehér színes, miben nyúj bele.
Ezt nem szabad kiadni a usernek.
Ja.
Az én szemszögömből. Ez ugyanaz, mint amikor készítesz egy hangfelvételt, vagy csinálsz egy hanganyagot, és még a végső utómunkázás előtt odaadod a felhasználónak, hogy szerintem mit alakítsál rajta. És ugye egy olyan embernek adod oda, most nézzük azt, aki nem ért hozzá. Persze. Most a fotóidat odaadod valakinek, aki nem ért hozzá, nem biztos, hogy a legjobbat fogja kihozni a fotóidból. Azt mondja, hogy ez legyen fekete-fehér, és lehet, hogy ez a fotó igazából fekete-fehérben tök szar. Yeah. De a fotós meg tudja, hogy mit lehet kihozni a fotóból, és mit lehet összerakni belőle.
De én nem vagyok fotós, meg főleg nem fotós vállalkozásba, de azt simán el tudom képzelni, hogyha én vagyok mondjuk a fotóstúdiónknak a vezetője, te pedig egy ilyen alkalmazott fotósom, akkor így meg tudom nézni, hogy te éppen hogy állsz az aktuális munkával, tudok visszajelzést adni. Szóval
valami az megint más, de az, hogy egy esküvői párnak megmutatni a világ másik felén félkész anyagot.
Hát nem feltétlenül félkész, tehát ez lehet a kész is, és akkor ők letöltik maguknak.
Az igen, az rendben de, van.
Valószínűleg van rá igény, mert lefejlesztették, érdekes megoldás. Az árazását nem néztem meg, mert nekem aztán tényleg az ég egyet a világon nincs rá szükségem.
Nem biztos, hogy igény van rá, lehet, hogy szeretnének rá igényt generálni.
Igen. De amúgy meg üzleti szempontból tök megértem, tehát valamiből fedezni kell, gondolom, a tárhelyet mögötte, és a többi, és a többi. Mm. Ez olyan, mint például az Omnifocusnak is, most már szerintem több éve, hogy kijött a webes verziója, ami ugye egy ilyen külön extra előfizetésként vehető igénybe. Igazából azt is meg tudom érteni, hiszen ott is az eddigi szoftver mellé kellett egy szerverpark, tárhely, biztonság, igen, stb. Érdekes.
Én ezzel a szerver kérdéssel, ezzel most így kicsit küzdök otthon, hogy otthoni nast, vagy valami fájl megosztást csinálni, ami nem cloud alapú, mármint nyilván, hogyha én csinálok otthon egy nast, az én cloudom lesz.
Jaj, hát ugye de szokták mondani, hogy a cloud az másnak a számítógépe.
Igen, így leegyszerűsítve.
Igen, és hogyha más a véget tudod a munkát, akkor az otthoni nas.
De várj, hogyha akkor nekem van otthon egy ilyen nasom, akkor ezt nem nevezhető felhőnek.
Mert az private cloudnak hívja. Szerintem felhő az onnantól lehet felhő, hogy máshonnan is eléred, tehát hogy mindenhonnan eléred, meg mindent feldobálhatsz. Nyilván a klasszikus cloud az, hogy nem tudod, hogy hol a tárhelyed, nem tudod, hogy hol van a maga fizikai egység.
Az óceánban, nem a Microsoftnak volt ilyen, hogy a hűtését úgy oldották meg, hogy nem van a tenger vagy az óceán?
Szerintem ezzel sok mindenki kísérletezett, hogy víz alatt van a hűtés, meg egyebek, de ez meg biztonság szempontból ez jó.
Meg nem tudom, hogy mennyire hihető, vagy hogy ez tényleg igaz. Ez csak ilyen...
Hát amikor elkezdtem így a szakmában dolgozni, mert mint hogy a...
90...
Ne, akkor mi tudod, főiskolára jártam.
90.
Szóval, hogy amikor így én az IT-ban elkezdtem dolgozni, akkor olyan eszközökkel dolgoztam, vagy olyan eszközöknek az értékesítésével, amilyen távmenedzsmenti eszközök. Tehát, hogy tudd a gépeidet fizikai billentyűzet, egér és táplekapcsolást végezni úgy, hogy nem vagy jelen. Uh-huh. Pont az ilyen adattermek miatt, meg ugye nagyon sok esetben a tűzvédelmi okokból például nincs oxigén az adat központba. Ja, tehát hogy ez teljesen valós, hogy létezik ilyen. Az, hogy most használják-e, hogy víz alatt, vagy föld alatt, vagy bebetonozva vannak-e adatközpontok, azt nem tudnám megmondani, de a technológia az létezik.
Abból indult ki az én gondolatmenetem, amit szerintem meséltem nektek múlt héten, legjobb emlékeim szerint, hogy egy barátommal szerettem volna megosztani 17 gigányi nyers fotót. Ez 325 fájt jelentett egyébként, és a OneDrive-on ez képtelenség volt megosztani. Nyilván meg lehetett, csak ő meg nem tudta letölteni, mert ugye a zip az elhalt letöltés közben, és én úgy tudom, hogy a zipnek van valami maximális méret korlátja, ami miatt nem tudja mind a 17 gigát bezippelni. És azért elkezdtem gondolkodni, hogy valami kéne otthonra. És Antenna mondta, mi a neve annak a Camu Synology cuccnak?
Hát ez nem Synology, nem Camu Synology, hanem a Synology az egy open source cucc, és azt megépítették. Itt igazából Xpenology amúgy a neve magának ennek a projektnek. Ez annyi, hogy behazudja, hogy ő egy Synology nas. És onnantól kezdve, tehát ez ilyen szürke zóna nagyjából.
Mert hogy ezt megcsinálni, meg ma már egyébként elgondolkodtam azon, hogy venni egy kész Synology megoldást, és beletenni kettő darab Winchestert, rétbe kötni, vagy bármi, és azt
kiengedni. Bekötni a rétbe.
Igen.
Igen, csak ugye, hogyha veszel egy megfelelő mérhető Synology-t, az azért jó 100-150 ezer forint plusz a hardware-eszközök. De amúgy nem muszáj Synology. Tehát, hogyha neked nem muszáj az, hogy minden mást is csináljon az a tudsz, hanem arra legyen, hogy legyen tárhelyed, és bárhonnan elérhető, akkor azért vannak olcsóbb megoldások is.
Ennyi kell nekem igazából, hogy legyen egy tárhely, amit bárhonnan elérek, és mondjuk tudok jogosultságot kiosztani. Hogy például neked szeretnék erre a napra jogosultságot adni ehhez a mappához, és ehhez ne parancsorba kelljen begépelnem a mindenféle utasításokat.
Sudo.
Azaz. És valami teljesen embertelen felhasználói felületen kattingatni.
Szerintem ez nem lesz sokkal egyszerűbb egyébként. Tehát én a Synology-t azért választottam annak idején, mert azért viszonylag így a nasok között az Apple. Ezt szokták mondani. Tehát az a hülye biztos nagyon egyszerű, na ez se az. Tehát hogy azért nem annyira logikus, hogyan osztasz meg egy mappát, hogyan az jogosultságot, hogy csak azt lássa a másik, szóval azért ez nem feltétlen egy ilyen hülye biztos megoldás, megmugolható szint. Viszont nagyon mondhatok, hogy a parancsolatba begépelgetni, hekés lángos felvétel volt viszonylag késő este múlt héten, és amikor hogy összetárcsázunk Zoom-mal, és azt hallom, hogy oké, akkor sudo, apt, és mit csinálsz? Hát telepítem a Zoom-ot. Mi van? Tehát, hogy felvétel alatt, amikor meghallod azt, hogy az ember még most telepíti a megfelelő lejátszókat, hát mondom, jó. Akkor így hátadőltem, hogy ez egy hosszú este lesz.
Ezt csak meg kell fontolni, nem? Hiszen te most így ki akarod engedni a hálózatodat a nagyvilágba, az internetek felé. Azért...
Hát igen, ez egy elgondolkodható dolog a privacy és IT biztonsági szempontból, illetve nekem tökéletesen jól működnek az ilyen felhőtárhelyek, tehát hogy idő, amíg azt feltölti és megosztásra készen állítja, de tudsz online albumot nézni, onnan töltögetni, most azt, hogy a másikkal meg konkrétan fájtak azt megosztani, ja... De mondjuk nekem szokott működni alapvetően.
Én is. Tehát ha én most ilyen helyzetbe kerülnék, hogy valakinek át kell küldenem 20 gigát, én biztos, hogy valamelyik ilyen megbízhatónak ítélt cloud szolgáltatót, vagy kifejezetten file share szolgáltatót. Egyébként mi céges szinten is használunk ilyeneket, és nekem eddig különösebb gondom nem volt vele. Hát meg kell várni azt az időt, míg feltöltöd, persze.
Nekem se ezzel lett volna a gondom, hogy feltölti, vagy nem feltölti, hanem egyszerűen nincs ismeretem, mit a WeTransfert, vagy mi az Isten a neve.
Lehet azt, ugye van a Dropboxnak jó megoldása, ilyenre pCloud viszonylag olcsó, és az olyan, mint a OneDrive, de ugye OneDrive-nak is van, szerintem.
Van, az... itt szerintem tényleg csak azzal volt a gond nagyméretű, és a file darabszámnak a sokasága az, ami nem működött. Egyébként lett megoldás, szóval, hogy le tudta szedni a másik fél a fájlokat, és egyben épségben odaértek meg minden, csak le kellett hozzá tolni a gatyát.
Igen, szerintem ugye itt, amiről beszélünk, az, hogy te megosztod a fájlokat egyesével mondjuk, tehát hogy feltöltöd valahova, és ha ezt le akarod tölteni, akkor vagy a böngésző, vagy valami generálja a zipet hozzá. De hogyha megosztod a zipet, akkor onnantól ő csak letölti a fájlt.
És akkor most itt van előttem az Eddie Murphy mém, tudod?
Ja. Edge böngészővel le lehetett tölteni.
Szóval én csak ezért, tehát csak erre a use case-re én nem biztos, hogy építenék ilyet. Nyilván, hogyha mellette, ugye egy ilyen eszköz azért elég sok mindenre használható, akár otthoni backupnak, fájltárolásra, nem tudom, csinálhatsz rajta saját naptárszervert, vagy nem tudom.
Mailszervert, egy Zimbra alapú mailszervert
fölépítek. Így van. Tehát, hogyha ezek így összegyűlnek, akkor azért már lehet, hogy megéri, mert tényleg ezek azért már nem a tízezres kategória. Nem tudom.
Vagy a legegyszerűbb mód, rámásolom egy pendrive-re és odadom.
Ja.
És kész. Nem kell semmiféle file server megoldással agyalni, trükközni, megfeszülni, hogy sikerüljön, hanem ennyi.
Én otthonra azt csinálnám, hogy szereznék egy régi vágású Mac Minit, jó olcsón, ami azért van mondjuk egy jó Thunderbolt, mondjátok ilyen helyettem.
Nagysebességű port.
Igen, nagysebességű port. Rácsatlakoztatnék valami nagyobb külső merevlemezt, és akkor gyakorlatilag a macOS operációs rendszerben mindent fel tudok úgy konfigurálni, hogy ez szerverként otthon nekem tökéletesen működjön.
Hát nem, szerintem nem tudsz megosztani fájlt vele, tehát hogy vagy veszed a szerver változatát, és ott meg ugyanúgy ott vagy biztonság szempontból, mint egy bármelyik másikkal, sőt, még hátrébb vagy, mert Mac-en azért ezt jól beállítani biztonságosan, have fun. És a Mac nem erre van kitalálva. Magyarul nincs erre felkészítve.
Tehát azért... Van szerverbe... Nem tudok ma beszélni. Van szerververzió... Van szerververziója.
Így van, de nem ingyen.
De. Most már két operációs rendszer óta, ugye ezt eddig ugye külön volt. Most már én nem tudom megjegyezni ezeknek a hegyeknek, meg nemzeti parkoknak a neveit, amik
vagy állatoknak
aktuális, de azt hiszem, hogy az utolsó kettő óta már része.
Ha.
Na mindegy, annyira én se ástram bele magam, csak úgy ez egy ilyen kézenfekvő dolognak tűnt, hogy viszonylag egyszerűen megoldható.
Mac Minit azt még tudnék is szerezni, szerintem így jó fejségből, mert van a környezetemben olyan hely, ahol már nem tudják használni a régi
Mac Minit. Jó, csak azt a Mac Minit, amit nem tudnak használni, azt viszont nem fogja a legújabb op-rendszer meghajtani, tehát hogy akkor megkeved a szerververziót, ami nem biztos, hogy olcsó, és nem biztos, hogy elérhető, meg ott nem biztos, hogy olyan sebességgel meghajtja, hogy egyébként megírje ezt beállítani.
Én akkor kezdtem el ezen gondolkozni, amikor többször találkoztam azzal, hogy egyébként vannak olyan szolgáltatók, hosting szolgáltatók, akik kifejezetten Mac Mini-kkel dolgoznak. És ott nem úgy van, hogy te egy virtuális tárhelyet bérelsz, hanem te konkrétan az ő szerver parkjukban egy Mac Mini-t bérelsz, és akkor ők működtetik neked ott a hálózatra csatlakozás, stb. Tehát innen jött az első gondolat, hogyha ezt ilyen felhasználásra lehet működtetni, akkor talán otthon is. Illetve most ebben az előbb említett Omnifocusnál is, ha jó emlékszem, akkor ezt ők is úgy oldják meg, az Omnifocusnak a webes elérhetőségét, hogy Mac Mini-ken fut távolról egy virtuális instanciája a te Omnifocusodnak, és gyakorlatilag az a webes verziója.
Szóval ez mondjuk pazarló.
Miért?
Minden egyes usernek kell egy Mac Mini.
Nem. Nyilván nem egynek egy, hanem virtuálisan.
Soknak egy.
Igen.
Értem.
Úgyhogy nekem innen jött annó a gondolat, hogy ez talán nem is lenne rossz otthoni szervernek, tehát tényleg én is ilyenre szerettem volna használni. Akkor még ugye Plex, meg ilyen-olyan tárolás, meg fájl megosztás, de aztán végül nem lett rá igény, mert tökéletesen jól el vagyok szerver nélkül is, úgyhogy onnan vannak ezek az emlékeim, de én nem ástam bele annyira mélyen magam, hogy ez hogy tudna működni.
Biztos vagyok benne, hogy túl gondolom az egészet.
Én is.
Mert annyit kellett volna egyébként csinálni, hogy fogom magam, kinyitom az interneteket, veszek valami
kínai,
valami Xiaomi. Nagyon olcsó tárhelyet, vagy akármit, egy hónapra kifizettem és megosztom a fájlokat, szenkezit csókolom, vagy bezippelem, normálisan fogalmam nincsen, de
ilyen darabokban. Régen lehetett, azaz, hogy RAR 1, és akkor
az mennyire jó lenne, hogy elküld ezeket az e-mailbe utána egyes
gyűlöletem. És kiderül, hogy a másik félnek csak mobiltelefonja van, és így letölti az iPhone-jára 72 darab RAR
jó, fájt. Én is szoktalak utálni, amikor ugye 42 képet teljes méretben, RAW-ban, fájlként beteszed.
De amúgy is.
Még előnézetem sincs a Telegramba. De jó, ezt mondtad, múltkor csak véletlen ez volt.
Amúgy nekünk is kéne valami megoldást találni, hogy egymás között, amikor megosztunk képeket, mert az, hogy Telegramon osztjuk meg, az ugyan meh. Tehát, hogy így elveszik, nem tudom, szóval a minősége, nyilván az Omnika minősége, úgyhogy kéne valami megoldás.
De nekem a OneDrive-omra odafér simán, mert egy terrára azért fér anyag bőven.
Hát nekem is az Apple lábőrömmel belefér, hiszen 2 terás és van még hely bőven. Csak hogy te nem vagy Apple user, szóval...
Dehogy nem.
Nem, hát a képeidet azokat Windows-on szerkesztett, gondolom, és ott nem folyik be az Apple library-be.
Nem, én nem
meg
beszem
lehet vele oldani, de egy borzasztó rossz.
Az
nálunk van otthon egy Windows-os gép, amin fut ez az iCloud alkalmazása az Apple-nek, és lehet vele összekötni a Windows-ba egy mappát, amit így megpróbál szinkronizálni.
Ez nagyon undorító.
De nem, ez nem
de egyébként van. Nekem például a macOS alatt natívan is, amikor az van, tudod, hogy így képet akarsz beilleszteni, és akkor behúzza a fotó library-t, és az vagy szinkronizál, vagy nem, mire betölti az évszázadok, tehát nekem az nem működik jól.
Nekem egyetlen egy bugom van, nekem tökéletesen jól, és viszonylag gyorsan működik a iCloud fotók szinkronizálása. Azt vettem észre, hogy macOS-en, hogyha beteszek egy csomó képet, mondjuk beimportálom az aktuális napi fotóimat, akkor a képek legalján ugye megjelenik a sáv, hogy jelezné, hogy nem tudom, 18 kép feltöltése, és van ott egy kis kék csík.
Igen.
És amíg oda nem viszem fölé az egeret, az a kék csík nem mozdul meg. Múltkor kipróbáltam, órákra ott hagytam, és nem töltötte meg. És amint oda mentem, és az egérre egy kicsit megzeráltam a kék csíkot, elindult.
De nem is tölti a háttérbe?
Nem.
Nem jelenik meg sehol, meg sem mozdul.
Amíg az egérre meg nem pöcörögteted a...
Ezt kipróbálom, mert én ilyenkor mindig foszkújítani szoktam az applikációt, és visszatölteni.
És én ezt a mai napig nem értem, hogy ez miért. Tehát ez ennyi. Na mindegy. De nekem, hál' Istennek, ezen kívül így különösebb problémáim nincsenek. Ha már felkerült az eszközről a cloudba, a lefele irány az tök jól működik. Azonnal minden eszközben ott van.
Igen, hát én az iPad meg a telefon közt szinkronizálok sokszor képeket, mert iPad-en azért mégiscsak jobb nézegetni a nagyobb méret miatt. Azonnal megjelenik itt-ott, mindenütt.
Nekem az szokott még ilyen idegesítő lenni, hogy betöltöm, és elfelejtek offline-ba menni, tehát online-ba marad a készülék, és nekiáll ugye feltölteni, de ott még nincs a metaadat kitöltve mondjuk az analóg képekhez, hogy hol készült, ki van rajta, stb. És utólag ezt, mivel feltölti, most itt feltöltötte, de mégsem mindent, tehát hogy ez a nem látod, hogy mi történik a háttérben, de nem történik jól nagyon sok esetben. Fú, az nagyon idegesít.
Mert ugye az Apple arra utazik, hogy neked nem kell tudni, mi történik, nem kell tudni, melyik mappában van az a fájl, nem kell tudni semmit.
Nem, az Apple arra utazik, hogy te az iPhone-nal készíts képeket, mert akkor azonnal ott van minden tökéletesen processzálva, bekerül a metaadat, meg minden. Hogyha te külső eszközzel csinálod, és ez egy fényképezőgép, akkor még úgy szó-szó, nagyjából bekerülnek a dolgok, de hogyha te egy szkennerrel olvasod a dolgokat, akkor az elengedi, hülye vagy ez mi?
Egyébként...
És még le se köp.
Egyébként Gergő, most nem fogsz tőlem kapni róba képeket. Eladtam az objektívemet, és nincs objektíva a fényképezőgépemhez. Fel is kell hívnom a Norbit, hogy az a felebben megyünk hozzá.
Én egy Helios 44 M4-et tudok neked adni a 60-as évekből. Megtaláltam, van otthon, és én a régi XT1M-hez teljesen poénból vettem egy ilyen Fuji és M42-es átalakítót, mert apusomnak vannak otthon ilyen régi szovjet objektívei, a Helios, Jupiter, nem Tamron, hanem valami T betűs, már nem emlékszem a nevére.
TTR-10? Nem.
Nem, az
új.
Nem, nagyon, hát, nagyon régi. És játszottam velük, de aztán úgy nem nyert el a tetszésemet, de egy ilyennel tudok segíteni, hogyha...
Hát figyelj, van a környékemen azért szerencsére.
Nekem csak egy objektívem van, amit le tudok venni. Ugye az összes többi gépemről nem tudom levenni az objektívet.
Hát legalábbis egyszer leveszed.
Ja, levesszük.
Az X100F-et elviheted egy-két hétre tőlem nyugodtan.
Én csodálkoztam idefele úton, Bence, miért voltál ilyen szubjektív?
Hát mert nyilván nincs objektív.
De, és mi jön helyette?
Hát nyilván a Tamron, amit lefikáztál.
Hát értem, de hogy az még gyártás alatt, mint az én Apple eszközeim? Vagy
nem, nincs gyártás alatt, még csak befutott a megrendelés, még ők is a nyomtatódott.
Még most bányázták a homokot az üveghez.
Azért mondom, hogy akkor még sehol nincs, tehát hogy még gyártás alatt sincs. Nekem így a rendőrségre menet meg futás közben eszembe jutott, hogy mégis hiányzik az életemből egy zajszűrős fülhallgató. Körülnéztem, hogy van egy itt van Apple volt, hogy egy AirPods Pro-ra beugorjak megint. Aztán úgy voltam vele, hogy legutóbb se jött be. Tehát most csak azért, hogy nem tudom, megvegyem és használjam két napig, utána megint nem. Ezért nem, de nagyon-nagyon így elgondolkodtam, hogy így hát azért... Nem változott a fülem azóta? Nem lenne jó az AirPods Pro mégis? És így, nem, hagyjuk, nem.
AirPods Pro...
Igen. Pontosan az, de megvárom az újat, hogy azzal mi van, és akkor gondolkodom el aktívabban rajta, hogy kell-e nekem, vagy sem.
Aktívabb zajszűrés?
Nem tudom megindokolni egyébként. Tehát.
De nem kell, tudod?
Amúgy nem kell, tehát hogy felhangosítom a zenét, aztán jó lesz az.
Ez megvan oldva a probléma.
Szóljon a metál.
Venni kell egy autót.
Én egyébként nekem autóba is nagyon sokszor benn van a fülhallgató a fülembe, mert főleg amikor hosszabb távon vezetek, mert hogyha hívnak, akkor egyszerű csak rápöccinteni a fülembe is felvenni, mint hogy nem tudom, kihangosító, én ugye egy céges autóval nem akarom összekötni, nem biztos, hogy egyedül vagyok az autóba, azért üzletügybe felhívnak, akkor általában nem szeretem, hogyha más hallja, vagy akkor mindig tud ez a ki vagy hangosítva, jó, tehát hogy ezt nem szeretem. Tehát egyszerűbb azt, hogy ott van a fülembe. De hát Bence, neked ezt nem kell mondani, hát te ugye ismered ezt az érzést így buszosként.
Hát és nyilván miután buszsofőr lettem, én egyébként most már mindenkinek ezt mondom, hogy megkérdezi, mit dolgozol, buszsofőr vagyok. Nem kérdez vissza senki. Ez mindenki tudja, mit csinál. Ennyi. Nem kell magyarázkodni.
Én azt mondom, hogy vezető. De nem kérdik meg, hogy milyen autót vezetek, vagy milyen buszt, vagy milyen kamiont. Jó, vezető.
És nyilván megjött az alzához a 3000 forintos kuponom, hogy 10.000 forint felett az felhasználható.
Basszus, tényleg van olyan nekem is.
És vásároltam egy ilyen fülre akasztható Bluetooth-os Jabra headsetet.
Mert... Annyira legalja, nekem volt egy kollégám, aki azzal ült az irodába, baszlát. És azzal hallgatott zenét. Tehát tudod, monóba egy izén hallgatta a zenét azon, és néztem, hogy te hülye vagy ember.
Az azért már elég erősen túlzás lenne, de úgy gondoltam, hogy egy buszsofőrnek kutya kötelessége, hogy legyen egy fülre akasztatós headsetje.
Anélkül nincs.
Soha nem használtam még, hát nyilván
Egyébként ez, hogy mindig vissza, vagy hogy nem kérdeznek vissza, hogy mivel foglalkozol, azt mondod, a buszsofőr, nekem az anyakönyvvezetőnél volt ilyen emlékem, mert házasságkötés előtt valamiért, gondolom metaadat gyűjtés szempontjából, megkérdezték mindkettőnknek a foglalkozását, és akkor mondtam, legyen egyszerűen irodai alkalmazott. És akkor így néz rám, de miért? Mégis mivel foglalkozik? És akkor mondtam neki, hát digitális transformációs szakértőként, és akkor így azt nem tudom, mire rohadt jól hangzik, úgyhogy beírom, jó?
Így van, ideírjuk.
Úgyhogy beírta.
Tehát figyelj, nekem is ma rendőrségén így kérdezték, hogy foglalkozása. Szóval így gondolkodom, hogy
most kamuzzak, vagy ne?
Azt mondja, hogy igazából ő se tudja, hogy miért kell ezt megkérdezzék, de gondolom ott is ilyen statisztika. Na, IT vezető. Ennél nem lesz specifikusabban, és gondolom, jó, oké. Okay.
Információs technológiai.
Nem, hát elmondtam, hogy kibervédelmi rendszerek, és így, akadózótás vagy, ugye? nem volt, dehogy is nem mondtam egyébként. Nem. Mondtam, hogy ez ennyi, tehát IT vezető, IT-ban dolgozok, és vezetőként, azt mondta, hogy tökéletes, így biztos, hogy megvan az adatbázis, gondolom, tudom.
Én írtam be tegnap, tudod? Hát nyilván, hogy benn van.
Hogy ne lenne?
Szóval így a buszsofőrködésről annyit, hogy azóta voltam egyedül is, vittem saját fuvart.
Mit?
Utasom nem volt. Nem, az egyik fuvarban nem volt utasom. El kellett mennem, egy helyre el kellett vinnem embereket, és ott kipakoltam őket, és visszafele már nem jött velem senki.
No.
Egyedül buszoztam, de így is tök nagy élmény.
Lehetett rádiót bömböltetni.
És megfogalmaztam azt, hogy miért jobb buszsofőrnek lenni, mint kamionsofőrnek. Legalábbis nekem.
No.
Miért jobb érzés ez, vagy jobban tetszik ez a szakma így rövid
idő után.
Most ugye.
Nyilván nem lennék ilyen helyi járatos, meg helyközi járatos, meg ilyesmi buszsofőr, de így a turista buszon így boldogságot adok az embereknek. Elviszem olyan helyre őket, ahova szeretnének menni.
Turista járatban happy finish van, vagy miért? Te vagy a turista busz fantom.
Álmaik nyaralására elrepíted őket.
Így van.
Nagyon jó.
Lehet, hogy nekik ez egy vágyuk volt ez utazás, szeretnének menni, ugye önkéntes alapon.
Elmenni Tatárra, milyen jó lehet.
Önkéntes alapon működik a cucc. Ő befizet, nyilván azért fizet be, mert szeretne jönni, vagy mert valamelyik családtagja meglepte, és ott van megint egy buszos utazás. Meg én mindenkivel jól kijövök alapvetően.
Volt egy ilyen mendemonda, én nem igazán szoktam ebbe így nagyon jelen lenni. Neked azért van van összehasonlítási alapod. Tényleg előkerül a fasírozottas zsömle, vagy ez csak
rántott húsos
előkerül.
Igen, előkerül. A 12. másodpercben.
De azt így érzed, az ezt egész buszon érezni.
És amikor még a nyakadba büfögnek egy pálinkásat.
Atyai!
De engem ez se zavar, mert én is iszom.
Ez adja az épségét.
Apámnak volt ez.
Bocsánat, úgy mondanám, hogy azért nagyon utazás függő, mert az óvodás nem iszik még.
De meg a kakaót fogja nyakadba hányni. Nem, apám ugye buszsofőr, tehát hogy helyi előtt buszsofőr, de ő volt, amikor Németországba kikerültek, akkor volt turista buszsofőr nagyon sokáig, és bejárt a teljes Európát ilyen váltott módon, tehát hogy néha ő vezetett, néha meg a váltótársa, és amikor...
Négy kézbe, úgy mondják szakszerűen.
Oké. És hát nyilván, amikor ő neki pihenő ideje volt, akkor ő aludt, és kérdeztem, hogy de hol? És egyszer megmutatta, hogy hol van a buszsofőrnek a szállása. Én mondtam, hogy én nem tudnám elfogadni ezt a szakmát. Tehát, hogy azon a lyukon épp, hogy be tudsz csusszanni a csomagtérbe, és ott aludni. Tehát, hogy rázárják az ajtót. Én ott saját hányásomba izé festeném ki a belső részét a cuccnak, szóval nagyon
azért
rémisztő a dolog.
Azért az alapvetően csak kényszer megoldása. A sofőrök jellemzően ugyanúgy fönt alszanak a szállodába, ahol a vendégek is.
Ez olyan utazásoknál volt, ahol menet közben kellett aludni.
Azt hivatalosan nem teheted meg. De ez olyan régen volt, hogy akkor még engedélyezték.
Hát azért 90-es években. Szerintem tudod, Németország, hogy ezt nem lenne szabad, akkor nem csinálták volna. De szerintem Fater úgy volt, hogy bekötve és ő úgy. De lehet, hogy kamuzott, mondjuk nem olyan fajta. De a lényeg az, hogy amikor az olasz hegyekből ereszkedtek le mindenfelé, és hát szerpentines utak, nagy busz, stb. Amúgy is Olaszországban állítólag viszonylag szűkek az utak.
Is.
Is, igen. És És akkor volt egy olyan momentum, ahol a hát utaskísérő, vagy nem tudom, turistás vezető, vagy minek hívják itt a utazásos hölgyet. Hát nem felszolgál, csak elmondja, hogy mit lehet látni jobbra, meg mit lehet látni balra.
Nem turinform, hogy idegenvezető. Ezt a szót kerestem.
Igen, tehát az idegenvezető hölgy mondta, hogy így feldobta a kérdést, hogy azért volt akciós a járat, mert a buszsofőrnek még nincs meg a jogosítványa, és hogy szavazása bocsátja, hogy akkor most lehet-e. És hát tudod, hogy a német humor, tehát hogy hátul 70 német nyugdíjas megrémülve, hogy mi? Hogy? Aber das ist das! És neki álltak ott hepciáskodni. Hát ő viccesnek gondolta a dolgot, és de hát apám jól vezet egyébként, tehát hogy neki nem nagyon volt balesete. Tehát talán busszal, utána helyéhez buszsofőrként volt két baleset, amikor őt húzták meg.
Jó, de ott baromi nagy az esélye, hogy lesz balesetet, főleg nem magad miatt, hanem a többi közlekedő miatt. Ezt tanultuk is az oktatás során, hogy azért érezzük úgy, hogy statisztikailag is, hogy sokkal több busz meg tehergépjármű baleset van, mert ezek az autók sokkal többet vannak az úton, mint a személyautók. És sokszor sokkal kritikusabb helyzetekben, például egy hetes E-busz, ahogy rohan keresztül a városon, egy reggeli csúcsforgalomba, valaki úgy gondolja, hogy hoppá, átugrok a buszába onnan előzni.
Hát most nagyon jó példa egy ideje, az M3-as, amikor bejött, akkor ugye volt a Budapest, mi a címe a podcastnek? Tervez velünk?
Budapest.
Nekem Budapest. Tehát, hogy ott elmondták, hogy azért ugye ez itt nem az a klasszikus buszsáv, és ugye...
De az M3-as metrópótlónak a buszsávja, nem az M3-as BMW,
igen,
autópálya.
Igen, tehát, hogy ezeknek a buszoknak egy olyan feltartott, vagy terv szerint feltartott fenntartott buszsávot alakítottak ki, ahol ők tudnak nagyon rövid menetidővel nagyon gyorsan közlekedni, felgyorsulni, lelassulni, de ezt a többi közlekedő nem igazán vette tudomásul, tehát mondjuk azok a motoros robogósok, taxik, akik eddig megszokták, hogy buszsávot mehetek, ők ott közlekedtek, és azért itt nagyon sokszor, meg nagyon sokan biciklis egyébként, aki valami úgy tudta, vagy úgy gondolja, hogy ő közlekedhet buszsában, holott ugye ez csak akkor, hogyha van kiegészítő tábla, és itt jártak a buszsávban, és hát azért az okozott néha meglepetést. Tehát én nagyon sokat utaztam annak idején M3-as pótlóval. Hát ott azért én sokszor megcsináltam a zászló pózt a buszon, tehát ugye ez a viszintesbe feküdtem kávé, úgy kellett kapaszkodni a kapaszkodóba, mert hogy olyan fékezéseket levágtak, mert muszáj volt, különben baleset lett volna.
Ez tök érdekes. Például ez az egyik ok, hogy én nem szeretnék helyi járatos buszon vezetni, mert nekem a buszos oktatóm, akit nagyon-nagyon szerettem, és nagyon-nagyon jó oktató volt, ő egy valamit mondott nekem, azon kívül, hogy biztonságosan közlekedjünk, a legfontosabb szempont, hogy az utas komfortosan menjen, jusson el célállomására.
Ez így van, és ez nagyon fontos, hogy Németországon például konkrétan ezért feljelentéseket kaphatnak, nem keveset. Tehát, hogyha már a nyugdíjasnak egy lépést oldalra kell tenni, tehát nem az, hogy elesik, csak az, hogy nem érzi magát jól, ezért ő már rettenetesen nagy eszkalációt kaphat, tehát konkrétan feljelentik, megbüntethetik, stb. És apám meg nagyon szeret defenzíven vezetni, tehát hogy ő autóval is, busszal is rettenetesen odafigyelve, és autóval is úgy közlekedik, hogy spórolva, tehát hogy a lehető... Igen. De hát ő mondjuk kihozta a 7 személyes Turán telepokolva, úgyhogy 4,2 liter, tehát hogy... és ebben nagyon sok városi közlekedéssel. De hát megvan, és nem, tehát ezt nem úgy érez, hogy lomhán közlekedsz, hanem megtart a dolga, de tudta, hogy mikor, hogyan kell lassítani, gázolni, stb. És busszal is, hogy abszolút ilyen, tehát ott tudsz elengedett kapaszkodóval telefonnyomkodni, anélkül, hogy nagyon bajod lesne.
Na Budapesten ezt nem tudnál egy BKV buszon.
De egyébként nekem eleve a személygépkocsi jogosítvány megszerzésekor is ezt tanították.
Personal Kraftwagen, hogy mi az Isten.
Ugyanez nekem az oktatom azt mondta, hogy úgy kell megálljak, hogy ő letesz egy telet öntött sörös korsot, hogyha az kilőttjen, akkor pofonja. És hát ott volt a fakanál is.
Engem is arra tanított az oktatom, hogy úgy vezessek, ahogy én is elvárnám, hogy a hátsó ülésen utazva elvárnám, hogy a sofőr, tehát hogy úgy kanyarodjak, úgy fékezzek, úgy adjak gázt, úgy úgy manőverezzek az autóval, hogy az kényelmes maradjon, és ez nem tudom, valamiért bennem nagyon megmaradt, és én belül mindig szidom magam, hogyha nem tudom, valamiért félre sikerül egy váltás, vagy nagyobb gázzal jövök ki egy kanyarból, és hallom, hogy mondjuk megdől egy szatyor a csomagtartóba. Én annyira ideges tudok lenni, mert akkor az azt jelenti, hogy nem voltam elég kényelmes.
Nekem ugyanez van, hogy rendesen belül gyöngyözik a homlokom, mintha legalább határon vezetnék, és dőlne az autó ralliba kb. Pedig csak annyi, hogy nagyobb sebességgel érkeztem meg a kanyarba, hogy véletlenül se az legyen, hogy bólogatni kell hátul. Tehát ez olyankor szokott előjönni, hogyha valahol a kocsiba ül idegen, tehát hogy akit nem ismer, mint tudom én.
De miért engedett be?
Hát mert muszáj.
Idegeneket az autóba.
Mert muszáj. Tehát, hogy tudod, van céges közlekedés, ahol beülhetnek az autómba.
Jó, tehát, de hogy nem idegenek, ők kollégáid.
De idegenek, nekem nem. Nekem azok idegenek. De például, mit tudom én, Marietta édesanyja is, tehát hogyha ő is ott van az autóba, vagy bárki, tényleg mindegy, hogy ki, nem az, akivel rendszeresen utazok, vagy közlekedek, akkor annyira óvatoskodva, hogy ne kelljen, tehát ne legyen túl erős fék érzete, ezért nagyobb sebességgel megyek a kanyarba, tudod, a nagyobb íven, hogy azért addig, hogy pont lelassul, hogy benne van az a nehogy az legyen, most meg rántani kell a kormányt, és akkor azért lesz. Tehát ez ugyanígy bennem is megvan, hogy a lehető legkényelmesebben és véletlenül se érzze senki azt, hogy tehát, hogy amit egy kátyú van, vagy belemegyek, és Isten, bazd meg, Jézusom!
Én majd tévét vittem haza az autóba.
De jó, amikor ezt megértem, de csak, hogy vigyáztál.
De csak lapjával, tehát ugye nem tudtam állítva.
De be volt csomagolva, ugye?
De persze, csak ugye ezeket eleve állítva szokták csomagolni. Én megkérdeztem az átvételi helyen a szakértőt, hogy ő hogy javasolja. Mondta, hogy lehet fektetve, és csak arra kell figyelni, hogy a kijelzős fele az felfelé legyen. De én akkor is ott parászolom, hogy hallanék egy ilyen recsenést, tudod, ahogy így átmegyek a kátyún.
És beüzemelted már?
Beüzemeltem persze, de olyan nagyon mélyen nem tudtam kipróbálni, mert sokkal jobb itt ülni veletek, mint otthon mozizni.
Nyilvánvaló.
De egyébként az első élmény, tehát én kép a plazmához képest érzel valami... Feketék nem olyan feketék érzés?
Nem akarok még véleményt formálni, mert tényleg nem tudtam jó mozi körülmények között mondjuk besötétítve jó filmmel kipróbálni, de egyelőre így válvonás és nothing special. Én nem tudom, én nagyon szerettem a plazmám képét, és nem volt az tűpontosan kalibrálva, de én sokat foglalkoztam régen vele, hogy mindenféle leírások szerint beállítgattam, hogy az jó legyen, és most annyival érzek jobbat, hogy nagyobb, de 42-ről 55 szól.
Az elég sok.
De ugye maga a kép, a színek és hasonló hiába van 4K HDR vagy Dolby Vision, így a nappali fénynél első használatra így nincs meg az a WoW érzés, de én remélem, hogy még meg lesz esetleg este, ha valami jó filmet így megpattintok benne.
Apple TV-t rádugtad végül?
Rádugtam, hogy ne álljon ott úgy önmagába, de egyelőre nem használom. Nekem ugye régi Apple TV-m van, ki is írja a TV, hogy 2K, tehát hogy ugye ez nem éri el a TV képességeit. Csak hát egyelőre nagy szükségem nincs rá, mert az Android TV-n ott fut az Apple TV alkalmazás, bár most Olaf említett pár ilyen megkötés, például azon belül nem tudok filmet venni, állítólag. Na mindegy, majd kipróbálom. Úgyhogy most fogok tudni otthon 4K HDR-ben vagy Dolby Vision-ben filmezni, de nem az Apple TV eszközről, hanem a tévén futó alkalmazás, amit ugye talán múlt héten is mondtam, fönn van rajta az HBO Go, az Apple TV, Netflix, ez előre telepítve, de ugye ezt én most nem használom.
Úgyhogy... HBO Max, nem? Vagy Go? Vagy
Max, igen.
Mert nem HBO mindegy, Max. Mert az egyiket megszüntették.
Megszüntették, igen. Ugye az HBO Maxon most ugye lehet nézni, legalábbis szerintem 4K-ba érdemes lesz újra néznem a Dűne, a Batman, meg a Tenet. Nekem ez az elmúlt időszakból azok a filmek, amik így látvány szempontjából kifejezetten megfogtak, úgyhogy amennyit tudok, ma megnézek éjjel.
Én nagyon vágynék egy olyan szolgáltatóra, akinek az internetes tévézését lehetne Apple TV alkalmazással nézni. Tehát, hogy tudod, a nem a földi vonalat bekötve nézed, mondjuk a Telekomnak van a TV Go, vagy a UPC-nek is, Vodafone-nak is volt ilyen TV alkalmazás, tudod iPad-ből nézni, böngészőből nézni.
Hát az RTL most, vagy mi a fene?
Hát ugye igen, csak az az RTL-ék, hát és ahhoz sincs Apple TV app.
Apple TV-n létezik, a Telenornak, vagyis most már Jettelnek van, ez a My Telenor, vagy My Jettel néven fut. Nem kell hozzá a szolgáltatónál mobil előfizetés, tehát így simán az utcáról beesel, fogsz egy telefonszámot, e-mail címet, és akkor havi 1-2000 forinttól elő tudsz fizetni. Ez egy Apple TV alkalmazás, kilistázza a csatornákat, van egy műsorújság, és akkor a lineáris tévét úgy nézed, mintha antennával néznéd.
Na igen, csak nekem két szolgáltatónál van előfizetésem, nem szeretnénk egy harmadikat, hogy csak azért nyomorult alkalmazás legyen. Tehát se a Telekom nem képes telepíteni, gondolom azért, hogy nézd a sajátját, vagy ebek, se a Vodafone-nak az apja nincs Apple TV-re. Tehát, hogy talán még iPad-re is, meg egyebekre van, telefonra is, de Apple TV-re nincs.
Szerintem is csak a Jettel van, sőt, amire én nem értem, hogy miért nincs, az az Antenna Hungáriának van a saját... A Mindig TV.
Igen.
Ugye ők kifejezetten nem vezetékes, hanem ők ugye a
műholdas.
Nem is műholdas, hanem
meg
ez a
DVB-t,
földfelszíni sugárzású, így van. Azzal szórták, és azóta ők is kijöttek azzal, hogy már nem kell hozzá antenna, hanem interneten keresztül, telefonon, igen, tableten. Érted, ha már lefejlesztettek egy iPhone vagy egy iPad alkalmazást, én nem vagyok szoftverfejlesztő, de a nyakamat rá, hogy az viszonylag kicsi effortal át lehetne tolni Apple TV-re.
Csak annyi... Az egész. Mögötte senkinek nem jutott eszébe. Ja.
Rákatint, file, save, ez Apple TV, és működne. És én tőlük viszont elvártam volna, mert ugye ők a nevük is mindig tehát bárhol, bármikor tud tévézni, és nyomorult Apple TV-n nem lehet.
Most egy hülye kérdés, nem ismerem az Apple TV rendszert, fogalmam nincs, hogy működik, de ott például nem tudsz kirakni egy böngészőbe egy kedvenceket, mint egy appikont, és ha azt elindítod, akkor elindul böngészőbe, nem, belépve.
Nincs böngésző.
Aha, értem.
Mert ugye, azt még lehetne, hogy tükrözöd a telefont, de ezek a szolgáltatások nem működnek a tükrözéssel. Egyrészt, másrészt, meg hogyha lezárod a telefont, akkor megakad, megszabadsz.
Meg ez az AirPlay-es dolog, ez egy szuper technológia, de az, hogy én mondjuk egy egész estés filmet végignézek úgy, hogy AirPlay-ezem egyik eszközről a másikra, az azért nem.
Nekem ez egyetlen egy szituációban szokott előjönni gondként, amikor mondjuk a nappaliba szeretnék hol megyet nézni, és a TV boxunk az meg a hálószobában van. És olyankor vagy át kell hozni, kézé. Szóval ez az egyetlen use case, amikor nekem kéne ez. Egyébként meg tökkenem, de azon is elgondolkodtam, hogy felveszem, és utána visszanézem.
Az meg elveszi a feelinget, ne fölé, sportesemény.
Hát nem, amúgy én ilyenkor nagyon óvatosan szoktam bármilyen social médiát megnyitni, hogy nehogy belefussak a különböző hírekbe. Egy gond van, hogy az M4 sportot nem lehet felvenni. Tehát, hogy ez nem működik, úgyhogy igazából itt marad a kalózkodás és a letöltés.
Tényleg még azért lehet, hogy érdemes ránézned, mert a My Telenor vagy My Jettel is olyan, mint egy Netflix, hogy egy hónapot fizetsz ki, aztán lemondhatod bármikor. Lehet, hogy akár ezek a sportcsatornák az alapcsomagba is, sőt, lehetséges, hogy ingyen is nézhető. Ugyanis Magyarországon ugye
a
nagyon...
A négy alapcsatorna?
Nem, sokkal több. Tehát például az RTL Klub is és a TV2 is nézhető. Ugye ők kereskedelmi csatornák, de én úgy tudom, hogy a legtöbb szolgáltató hálózatán, sőt, egy egyszerű földfelszíni antennával is, igen, a közszolgálatokon kívül elérhető.
Igen.
Nem, ezt én meg fogom neked akkor nézni, nekem van egy ilyen emlékem, hogy bejelentkezés és előfizetés nélkül, de nézhető a My Telenornál az MS csatornák és pár ilyen alapkereskedelmi.
Mert hogyha az M4 nézhető, az M4 sport, nem biztos, hogy egyébként az ingyenesen nézhető.
Nem biztos, meg hát a legkisebb csomagjuk talán, nem tudom, 1700, tehát hogyha...
De van egy Netflix előfizetésed, van egy HBO előfizetésed.
Az a mellé már sok lesz.
Van egy televízió előfizetésed mondjuk a Telekomnál, ami az internettel együtt jön. Van a Vodafone-nál egy internet előfizetésed, amihez van egy televízió csomag, és mellé még 1700, hát...
Nem, egyszerűen nem éri meg, tehát hogy egyszerűen annyit nem ér, hogy most két hetente vagy hetente megnézek egy izét. Ilyenkor vagy az van, hogy ja, és a másik, hogy lenne még egy set-top boxon, be tudnám üzemelni, csak hát 3 HDMI van a tévémen, és ott van az Apple TV, ott van a Nintendo, meg az Xbox.
TV Start Pro, ez a csatorna, vagy a csomag neve, 400 forint per hó jettel előfizetőknek, 6 darab csatornával.
Jettel előfizetőknek.
Igen, igen, igen. Nem jettelesnek 400 forint per hó.
Nem jettelesnek, vagy most jettelesnek?
400 forint jettelesnek, nem jettelesnek 400 forint. De egyébként a nagyobb csomagokban van, tehát ott például mi a legnagyobb 75 csatorna, ez a TV Max Pro, ez 6000, és csak jetteleseknek van ilyen. A 75 csatornás TV Max az 4005 jettelesnek, és 5007 nem jettelesnek.
Nulla ingerem van, hogy előfizessek.
Not yet.
Talán ezt a 6 csatornásat érdemes megnézni, most 1 euró.
Tehát hát jó, de most, hogyha nincs benne az N4 Sport, akkor mi az Isten csinálj?
Hát és ha benne van?
És ha nincs? Jó, majd megnézem, de mondom, tehát nem mondom, tehát...
Ott van, M1, M2, M4 Sport, HD, M5, Jettel TV, Duna jó, World.
Oké, akkor előfizetek.
A Jettel TV mi van?
Izaurat.
Ott várjál, a Jettel TV-n fogadjunk télen egy izé megy. Kandalló, nyáron meg egy tengerpart.
Jaj, ezt mi is csináltuk a UPC-nél.
Nem, az Yeti.
Igen. Volt UPC TV csatorna, és akkor ott télen ment a kandalló. És akkor még van Izaura TV, Fem3 és Zenebutik promóciós jelleggel. Szóval 1 euróért az M4 Sport szerintem megérheti. Rád beszéltem.
Nagyon ezek a léc, hogy tovább is letúrentezzem, vagy nézzem Jettel. Jó van, na.
Viszont, hogyha nem működik túl jól, már pedig miért nem működne egyébként a androidos Apple TV alkalmazás, meg ilyesmi, akkor muszáj lesz upgrade-elni majd az Apple TV dobozt egy 4K-sra.
Én azt mondom, hogy budgetelt be, mert az a távirányítom mindent megél. Én imádom, tehát hogy ha lehet, akkor dobom messzire a saját fekete távirányítómat, és hát csak ezt a kis ezüstöt találom, én imádom.
Kicsomagoltam a Sony-nak a távirányítóját, éppen rakom bele az elemet, és akkor ugye hátra mögül a kérdés, ugye nem azt kell használnunk.
És a szörnyű.
Képzeljétek el, tudok egy helyet, ahol lehet ilyen televízió, távirányító, felújító gumigombokat venni.
Mert az hogy, mennyire old school.
Mert hogy emberek annyit használják a televízió távirányítójukat, hogy nem a főső gomb kopik el,
az alsó,
hanem alatta van egy kis gumi cut, ami a mikrokapcsolót nyomja, igen. És az elkopik.
Nekem úgy is elkapott, hogy nem használtam. 8 éve a fiókban van a távirányító, most tettem bele elemet, amint a Panasonicét, amit eladtam, a plazmáit, és így random gombok nem működnek.
Hát már. Ott az annyi, hogy előregedett az egész, hogy...
Ja. De egyébként a, nem tudom, klasszikus módszer, hogy kívülről lefóliázva a távirányító.
Az a hagyományos ugorfóliá. Igen. Hagyományos zsugorfóliába behúzzák.
Nekünk izébe volt, fatorom nagy mágus volt ennek, ilyen füzetborító, tudjátok, ez a vastagabb, keményebb, de olyan szinte, hogy már az volt fekete. Rágondolsz, hogy azt a
kurva. Ezekre belülről ugye ráragad a gombról a festék, tehát igen. Ott hagyja a
ne,
feliratot.
Szerencsére nem, viszont meg volt a dombonnyomás, tehát hogy annyira sokáig rajta volt.
De figyelj, úgy kell, hogy először szilikonnal lekezeled a gumigombokat, utána beteszed egy vákumtasakba, rávákumozod a távirányítóra a tasakot.
Hát állj meg, hogyha vákumozod, akkor nem megy ki a jel.
De miért kéne?
Hát érted? Hát ha levákumozod az egészet, akkor ugye a levegőbe megy, csak ott terjed csak a jel, nem? Hát az
te
van,
egy,
hogy
egy 8 nem jártak.
Azt hiszem egyébként, lehet, hogy hülyeséget mondok, mert nem néztem
de
meg.
De várjál, Gergő, várjál, ezt a kérdést azért vegyük végig, jó? Mert ez általános iskola második osztály fizika.
Másodikban nincs fizika, de mindegy.
De van. Nincs. Az megvan, hogy ha a távirányítón megnyomod a gombot, az nem oda kiabál a tévének, hogy hé, bácsál.
Hát jó, de érted.
Vagy nálatok így volt, mert ilyen Videoton tévé volt, nagymama megnyomta a távirányítót, és kiáltott, hé, váltsál, kis antenna ott ült a tévé előtt, és megnyomta a Videoton Supercolor televízió.
Nem, engem zoknival dobáltam.
Tudod, így határozott, nyújtott kézzel így a tévé felé irányítod, és akkor úgy lendíted, mint egy ostort, és nyomod közben a gombot. De azt akartam, hogy nem néztem komolyan utána, de szerintem például a Sony TV-nek sem már nem infrás a távirányítója, hanem valami Bluetooth kapcsolat van a kettő között. annak ellenére,
nem hogy egyébként... Bluetooth, ami nem rádiófrekvenciás. Rádiófrekvenciás.
Igen.
Nem tudom, láttam egy Bluetooth szimbólumot rajta.
Netflix is van rajta.
Bár nem a tévén, hanem a távirányító hátlapján. Minden esetre két egyszerű ceruza elem hajtja, és ami érdekes ugye, hogy van rajta mikrofon, ugye hangutasításnak, és innen gondolom, hogy azért ez már nem a régi infra.
Hát a Sony nem szóval gurigázik, itt most már beszélni lehet a tévével. Nem tudom, én néztem ilyen távirányítót, de tehát ilyen nagyon modern, milyen kezd is annak, hogy az LG-hez lehetett ilyen okos távirányítót venni, lenyomsz egy gombot, és akkor mutogatsz vele, mint a Harry Potter pálcával. Na, annál nagyobb orosztvakítást nem igazán láttál. Na most láttam egy nagyon menő, nagyon profi távirányítót, amit így tényleg ez a igénytelen, tehát nem jöttem, hogy lehet hangerőt növelni. Mert tudod, olyan izéi voltak, hogy ilyen tekerőgomb. És nekiálltam tekerni, de nem működött. És a tekerőgombot kell billenteni, föl meg lett. És a mute az a benyomod a izét. És nem működött. Tehát, hogy amikor be akarod nyomni, hogy mute-oljon, akkor így hát ennyire ez a felhangosításhoz. Szóval
a mute-ről is van egy sztori, mert mielőtt megvásárolták volna a plazma tévémet, érkeztek kérdések a leendő vásárlótól, megkérdezte, hogy én vezetek-e statisztikát, hogy mennyit ment a tévém.
Atyai, és amúgy igen.
És mondtam neki, hogy én nem, de ha esetleg a tévé tud ilyet, akkor nagyon szívesen megnézem, és el tudom képzelni, hogy embernek kockás füzet, mint régen tudom, amikor kölcsön adtad a DVD-det, akkor egy füzetbe felírtad, hogy ki vitt el és mikor, és hányas számút.
Hát ez a manuális screen time.
Ja. És az ember addig googlizott, amíg talált erre egy leírást, és létezik egy ilyen funkciója a tévének, és nem vagyok benne biztos, hogy pontosan így működött a dolog, de ki kell kapcsolni a tévét, a hátlapján a hangerő csökkentő gombot folyamatosan nyomva kell tartani, bekapcsolni a tévét, megnyomni háromszor a kettes gombot, egyszer a nullás gombot, aztán az okét, akkor megjelenik egy vizuális elem, kiválasztani a jobb alsó sarokba lévő elemet, ami egyébként egy üres, egy olyan menüpont, amihez nincs szöveg írva, kiválasztod, és ha kiválasztottad, akkor hosszan kell nyomni a mute gombot, és 3 másodperc múlva betölti oda az eredményt, hogy hány órát ment a tévé, és számolja a bekapcsolás-kikapcsolás darabszámát.
Hát halljuk a statisztikát.
És ez az volt a gond, hogy a mute gomb volt az egyik olyan gomb a távirányítón, ami nem működött. Úgyhogy én szétszedtem a távirányítót. Szétszedtem a távirányítót, és ugye kivettem ezt a gumit, ami maga a gomb, ugye ez általában egy lap, tehát nem egyesével vannak, és egy másik gombnak az alján lévő kis fekete ilyen valamiével addig csesztettem a mute gombnak a mikrokapcsolóját, amíg be nem vette, és akkor kijött a statisztika.
Ami?
Arra már nem emlékszem, hogy pontosan mennyi volt az óra, de hogyha az elmúlt az összes órát elosztottam a kibekapcsolás darabszámával, akkor bekapcsolásonként 2 óra.
Oké, te hol van az Excel táblád róla?
Hát nekem
amiben
nincs,
a vizualizációt csináltad.
Elszomorítottam az embert, hogy ilyen nem nincs. De mindegy, megvette, ez volt a lényeg. Én mindent megtettem a cél érdekében, és sikeres volt a projekt.
Még talán plazma esetén ez még indokolt is,
indokolt.
Hogy mennyi, meg hogy, meg mint, mert azért voltak annak idején is súg. Mondjuk ez szerintem lednél is, mert hiszen a lednek is van egy élettartama, meg kopással, tehát hogy ugye elfakul, meg elromlik a fénye, tehát hogy azért ez...
Én azt nem elkopik, de...
Hát nem elkopik, de hogy elfakul, tehát elgyengül.
Azt vettem észre, hogy -30-tól 30-asig terjedő skálán nekem a fényerő egy 5-ösre volt beállítva. Ez kb. Az elmúlt 8 év így működött. Most gondolkoztam rajta, hogy egy kicsit azért trükközök, beteszek valami nagyon szép ilyen videót, ugye az Apple TV-nek a képernyővédői gyönyörű szép videók, kicsit feltolom a fényerőt, hogy úgy pop-up, tehát hogy úgy ugorjon ki a tévéről, hogy majd amikor jön az ember megnézi. És így 5-ről egészen 30-ig felvittem a fényerő csúszkát, és az íg egy adta világa semmi nem mozdult. Tehát ment a kép. Jó volt, tehát hétköznapi használatra én így használtam, de ez nekem azt üzente, hogy ez a plazma panel, ez már elvesztette a
plazma
az erejét, ez már nem, lenyugvó napnak is van ereje, tehát még működik, de nem tudom feljebb tornázni. Tehát gyakorlatilag amin az elmúlt sok évben ment, az lett neki most a maximum. Nincs feljebb.
Hát nincs jövője, hiszen benne a nevében is, hogy plazma.
Plazma.
Ezt holnap már nem kell használni.
De az ember nagyon oda volt érte. Ez a legjobb plazma. Ez legjobb, az, azóta sincs ilyen, mondom, szerintem sincs. Még jó, hogy itt van egy.
Én is ma, amikor eladtam az objektívet, a vásárló srác nagyon örült neki. Teljesen oda volt érte, hogy az objektív aljára az van írva, hogy Made in Japan. Azt mondja, ez igen, ilyet keresett, amire ez van írva. No, tök jó.
Vannak fura emberek, fura akkor, igényekkel.
Akkor itt is van az objektív, amit te szeretnél megvásárolni.
Most azon gondolkodom, hogy mivel írhatnám fel, hogy Made in Japan, de semmi nincs, ami eladó jelenleg, úgyhogy bajban vagyok.
Nem is lesz meg mindentől, filmezni szeretne, vagy egy filmes projektjéhez kell ez az objektív, mert ő csak manuálissal fotóz, egy XE2, egy Fuji XE2 kamerája van, és csak manuális lencséi a fotózáshoz, és most van egy filmes projekt, amihez viszont kell neki az autofókuszos meg a zoomos lencse, és ezért vásárolta meg.
Egyébként érdekes, hogy az új Batman filmmel kapcsolatban olvasgattam, megnézegettem, hogy ezt a látványvilágot hogy hozták össze, és bár nagyon modern digitális kamerával forgatták a filmet, ős régi ilyen szovjet érából származó objektívekkel filmezték, és a Dűnénél is ugyanazt a technikát használták, hogy digitálisan rögzítették a filmet, ezt levetítették filmre, majd a filmet visszadigitalizálták.
Mert azt a színvilágot, azt a nem jó szó, hogy homályosságot, de azt az eszenciát.
Amit a zoom objektív ad meg.
Az a baj, hogy ugye azt mondták, hogy ez főleg a Dűnénél volt probléma, hogyha csak filmre forgatják, akkor hiába ez egy science fiction jövőben játszódó film, egy nagyon nosztalgikus képet ad. Ha meg digitálisra, akkor pedig egy nagyon mű. És ezért választották azt a megoldást, hogy tehát a digitális kép azért ad neki egy modernkori jövőbe mutató képi világot, míg azzal, hogy filmen is megforgatták, az pedig mégis ad neki egy ilyen grain, azt a softness, nem mi ez?
Eszenciát.
Eszenciát, egy ilyen, igen. Ez tök érdekes technológia.
Ne felejtsük el azt, hogy a digitális utómunka sokkal többet enged, és sokkal gyorsabb, mint a filmen utómunkázni.
Ez is egy érdekes dolog, hogy én azt hittem, hogy ez a folyamat legvégén történik a digitális utómunka, de nem. Ők digitálisan felvették a filmet, digitálisan utómunkázták színek, stb. Tehát majdhogy nem készre készítették a filmet. Utána nyomták át filmszaragra, és digitalizálták vissza, és akkor kellett neki kapnia még egy utómunkát, mert a film és a kémia sajátosságjai miatt előfordult az, hogy mondjuk egy másodperces jelenetből 12 képkockán az egy piros szín volt, 2 képkockán az a piros valamiért lila lett, aztán utána megint piros, és ezeket egyesével korrigálniuk kellett. Úgyhogy ez bámulatos, hogy ezek a filmkészítők mit nem, meg nem tudnak csinálni egy film kedvéért.
Felmerült a kérdés egyik filmnézés során, talán a Macskajajt kezdtük el nézni a héttával, majd gyorsan kikapcsoltuk, mert nem tudta befogadni azt a dinamikát, és nem jutottunk el az érdeket, tehát még csak odaig jutottunk el, hogy pókerezik, meg átbaszták a benzinnel.
Figyelj,
tehát
nekem a Macskajaj, ez nem film, hanem az életem. Tudod, így kis túlzással.
Én meséltem róla neki, hogy amikor Szerbiában voltunk, hogy hát ugye van egy falu, ami a Kustosica faluja, tehát hogy azt érdemes lenne megnézni, meg mit tudom én. És most a wellnessbe volt az elvileg ikertesom, Rakoncai lépett fel, és ugye ezt a dalt is, a betét dalát is eljátszott, és megjött a csattintettem egyet, hogy ezt most én látni akarom. Nekem hugom imádta egyébként a filmet, úgyhogy elég sokszor láttam, és hogy ott volt az, hogy filmezte, vagy fotózta, fényképezte, és hogy a filmet azt miért fényképezik, tehát miért így hívják, és miért nem azt mondják, hogy filmezte nagyon sok esetben, tehát miért fényképezte van, és nem tudtam rájönni, hogy ezt így megmagyarázni.
Én nem vagyok tisztában sajnos azzal, ezekkel a fogalmakkal, hogy mit csinál egy cinematografer, mit csinál egy operatőr, mit csinál az, aki fényképezte. Ebből rengetegféle van, és sajnos múltkor az autóban, a rádióban pont egy interjú volt egy magyar operatőrrel, valószínűleg megint valami díja kapcsán, sajnos nem tudtam elcsípni a nevét, és pont ezekről kezdett el beszélgetni, csak nekem ki kellett szállnom a kocsiból, pedig mondjad, annyira érdekel, hogy ebben a folyamatban ki kicsoda, és micsoda, és mit csinál.
Szerintem akkor most menjünk, és keressünk egy filmes embert, aki ezt elmondja nekünk. Mert én ma színházba megyek, és akkor a jövő a filmszínház, úgyhogy ezt is meg fogjuk tudni hamarosan.
Na menjünk.
Akkor cső.
Cső.